Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 40 évi lelkészi szolgálatunk során mindig foglalkoztatott, hogy hogy lehetne a legegyszerűbben elmondani az örömhírt, Jézus nagy szabadítását. Különböző kísérleteket tettem, és kikristályosodott egy módszer ez alatt az idő alatt, amit mindig csiszolni kellett, mert amikor láttam, hogy például egy esküvői előkészítő csoport párjai közül egyre másra homályosodnak a szemek, mint mikor a körvívó ugye egy olyan találatot visz be, hogy kezd a másik már lankadni, kókadni, akkor érzékeltem, hogy ez így sok, vagy nem így kellene tovább. No, nem akarom hosszan húzni, csak azt mondom, hogy ezzel a négy képpel egy olyan módszer kialakult, amit én szeretnék a nyíregyházi testvéreknek is átadni, nem kipróbálni a testvéreken, mert abban biztos vagyok, hogy az örömhír bármilyen oldalról jön. Ha igazán Isten lelke által elér szívet, akkor annak megvan a folytatása, de nekünk meg kell próbálnunk minél érthetőbben elmondani. Úgyhogy lehet, hogy sokan úgy vannak itt a testvérek közül, hogy egyfajta módszer kiképző óráin lesznek ezeken az estéken, és utána majd vinni kell tovább. Mert sokan meg nem jönnek be, még ide a közös terembe se, pedig milyen jó lenne, ha mindenki hallhatná az örömhírt újra. Úgyhogy kezdjük is, négy kép, négy este. Igazából a nagy szabadítás az alapüzenet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírást ezért kaptuk. De hogy eljussunk idáig, ahhoz még sok minden mást is elmond a Biblia. És milyen csodálatos, olvasom ám az igét is hamarosan, csak ez a bevezető rész, milyen csodálatos, hogy Isten egy lépéssel visszamegy, amikor a Bibliát a kezünkbe adja, annál, mint ahogy az emberről bármiféle könyvet olvasunk. Figyeljük meg, amikor az emberről szó van, itt van ez a lény, mit kezdjünk vele. Isten pedig visszamegy egy lépést, és az első két oldalán a Bibliának elmondja, hogy ő hogy képzelte el a teremtett mindenség életét, és benne az ember életét. Tehát van mihez hasonlítani azt, amiben mi vagyunk. Mert a második kép majd holnap este kerül sorra, a bűneset történet, egy akkora robbanás, amiben régen elfelejtettük, hogy hogy is indult ez az egész. És ha mind a kettőt megértjük, amiben benne lüktet ma is az életünk, de a bűneset történeténél modernebb üzenetet elképzelni sem tudok. Három olyan rugón bukott az ember, amelyik ma is mozgatja az egész emberiséget. És három nagy ajándék, amit aztán a Sátán megmérgezett, turbósított, de ezt hagyjuk holnap estére. És aztán látjuk a nagy üzenetet, a kereszt üzenetét. Ó, hányszor próbáltuk, mi lelkészek is, én magam is, majdnem 10 éven ment rá, hogy úgy kikerülni, nem is akartuk nagyon kikerülni, csak úgy leegyszerűsíteni, hogy gyertek Jézushoz, vele jobb az élet. És nem megy, mert ha Jézus meg nem hal a kereszten, és el nem jut a keresztig az ember, akármit kitalálhatunk ezen a világ. Azon kívül szinte minden filozófia, minden vallás, minden tanítás nagyjából ugyanazt mondja. De ez az a hatalmas nagy üzenet, hogy Jézus eljött értünk, meghalt a kereszten, ezt a szabadítást meg kell értenünk, de meg is kell magyaráznunk. Ma már különösen, ez magától értetődően nem megy. Fiataloknak, idősebbeknek se sokszor. És utána jön, hogyha valaki hittel megragadja ezt a szabadítást, milyen élet következik belőle. Most az első képnél táborozzunk le, majd mondom is a kép értelmét, nagyon egyszerűek ezek a képek. Az, hogy piros-fehér-zölden rajzolta a lányom, az csak az édesapja szívének és magyarság szeretetének szólt. Egyébként nem a színek az érdekesek, bár én köszöntem neki, hogy jól van ez így. Indulásra olvasom Mózes első könyve második részéből a 15., 16. és 17. verseket. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Amikor különösen messziről indulók számára próbálom mondani az öröm üzenetet, az első lépésben azt teszem, hogy kézbe veszem a Bibliát, és azt mondom, itt a mindennapi élet, itt a Biblia. Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér, vagy mennyivel lesz tüzesebb a szerelem, ha a Bibliával komolyan foglalkozik valaki. És aztán azt mondom, hogy bizony, nagyon is gyakorlati következménye van, ha nem is azonnal és úgy, hogy most rögtön olcsóbb legyen a kenyér, vagy rögtön tüzesebb a szerelem, de ha valaki komolyan foglalkozik az igével, és az ige foglalkozik ővele, akkor idáig menően ennyire gyakorlati a mindennapi lesz az a kincs, amit elvégez az Isten. Majd meghalljuk a bizonyságtevő testvérünktől, hogy például az ő életében ez hogy jött be, hogy mi lett az a különbség. Most amikor tehát a Bibliánkat kinyitjuk, Isten használati utasítása áll előttünk. És ő azzal kezdi, hogy elmagyarázza nekünk, emberek, figyeljetek csak rá, hogy én hogy képzeltem el a ti életeteket. És egy kicsit jobban érzékeljük, hogy ki is az az Isten, aki szól hozzánk a Biblián keresztül. Hadd hívjam meg a terem minden hallgatóját egy társas utazásra. Gáláns vagyok, könnyen teszem, mert egy fénysebességű járműre gondoljunk, ugye olyan még nincs, tehát könnyen mondom, de szálljunk csak be. 300.000 kilométer egy másodperc. Nem semmi. Elképzelhetetlen nagy távolság ez is. A Földünk 40.700 kilométer az egyenlítő körül. 300.000 kilométer. Jó, kössük be magunkat akár duplán, és induljunk. 8 perc alatt elérjük a napot. A Föld sehol, ez a semmi kis bolygó. Ó, hát, hogy is lenne látókörbe. Aztán megyünk tovább, több mint 4 esztendőt ugyanúgy másodpercenként 300.000 kilométerrel. Még hagyjanak bennünket, ilyen távolság nincs. De bizony van, testvéreim, sőt, ha több mint 4 évig megyünk, akkor elérjük a naprendszeren kívüli első csillagot. Aztán megyünk tovább 10 évet, 100 évet, 1000 évet, 10.000, 100.000 évet. Értjük, hogy megrendül az ember, hogy lehetetlen, de bizony. A rádiócsillagászok a mai állás szerint azt mondják, hogy 13 milliárd fényév távból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége a teremtett mindenségnek, csak eddig érnek a műszereink. 13 milliárd éven át minden másodpercben 300 ezer kilométer. Testvéreim, ha ezt egy kicsit merre szívja valaki? Mikor én ezt először igazán végig gondoltam, akkor még csak 10 milliárdnál járt az ember a műszerekkel, az 1970-es évek elején volt. Emlékszem, hogy hóesésként én Baj Zoltánnak, rádiócsillagászunk, Nobel-díjra fölterjesztett fizikusunknak a cikkét olvastam a Reformátusok lapjában, és ezekről írt, és amikor én ezt végig gondoltam, emlékszem, még most is végigfut a hideg rajtam, hogy megállt egy-két pillanatra a szívverésem. Mert arra gondoltam ott az ágyba fekve, hogy akkor én ki vagyok. Ez a mérhetetlen távolság. Csillag milliárdok, százmilliárdok tömkelege. Emberi aggyal fölfoghatatlan távolság. És akkor megszólal ez a tudós professzor, odaírja, mikor ott van a megrendült ember, hogy elveszek ebben a mindenségben, hogy úgy szerette Isten e világot. Hogy valaki, egyetlen porszemélet, hisz ő benne el ne vesszen. Testvéreim, kicsoda az az Isten? Az a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, akiről mi így érzékelhetünk valamit. És akkor emberek beszélnek, hogy majd a kezet fogok az Istennel, meg így az Isten, úgy az Isten. Hát kik vagyunk mi emberek, akiket ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten úgy szeret, hogy ezen a földön olyan életet teremtett a számunkra, amit mi álmodni se tudnánk. Szoktam mondani fiataloknak, mikor úgy húzódoznak a Bibliától, meg hogy Istennek az örömeim. De ide figyelj! Hát ha az Isten neked nem ilyen hormonrendszert ad, és nem így állítja be az idegrendszeredet, és építi föl az életet, szerelmes se tudnál lenni. Hát ettől az Istentől húzod, mint a kutya a koncot, az életedet. Hát ez az Isten jobban akarja a boldogságodat, mint te. Nem sajnál tőled semmit, csak téged sajnál. És azért szól. Hát ha ez a hatalmas Isten, testvéreim, nem teremt szemeket nekünk, tudnánk föllebbezni? Azt se tudnánk, hogy van ilyen, hogy szem. És ha oszkodással szaporodnánk, nem férfivé, nővé teremt bennünket, föllebbezhetnénk. És a földbe gyökeresztett úgy, mintha a fáknak a gyökere áll. Mit tudnánk mondani? Ez a hatalmasnál hatalmasabb Isten úgy rakta össze ezt a mindenséget, hogy ennél több fantáziát, szint, ötletet nem lehetett belevinni, mert megzavarodnánk. Megszúrod az ujjat? Egy csöpp kis gombos tűfelnyi vércsepp. Kijön, nem a mai nagy gombos tűfejek, az a régi hagyomány. És azt mondják, hogy abban körülbelül 5 millió vörös vérsejtecske van. Egy sejtben 300 millió molekula. Egy molekulában 758 szénatom, 1203 hidrogénatom, 195 nitrogénatom, nagyon megtanultam. 3 kénatom, 1 vasatom, 218 oxigénatom, összesen, majd le lehet ellenőrizni a magnetofonról, 2378 atom egy molekulában, ebből van 300 millió egy sejtben, és amíg én ezt elmondtam, egy perc eltelt. Addig mindnyájunk szervezetében körülbelül 70-72 millió ilyen sejt elpusztult és keletkezett. Na de hát két egyforma új lenyomat sincs. Az egypetélyű ikreketéket az anyjuk is alig tud megkülönböztetni. Úgy teremtette meg az Isten, hogy más az új lenyomat. Azt mondják, hogy 71 milliárd ember élt eddig a Földön, hogy ezt kiszámolta meg, azt nem tudom. De akárhány ember élt a Földön, két ugyanolyan új lenyomat nem volt. Olyan megrendüléssel olvasom a 139. Zsoltárba, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Benne van. Látták a szemeid az én alaktalan testemet is. De két egyforma falevél sincs. Hittanos gyerekekkel többször megtettem, hogy felajánlottam gyerekek. Aki hoz nekem két egyforma falevelet, színreformára, erezetre, kap egy 100-ast. De szabad szemmel, nem is kell mikroszkóppal, meg azért pártatlan zsűrit kérek, és most már 500-nál tartunk, az inflációt követni kell, és bevédtem magam, mert akáclevél is lehet, és hát, ha mégis úgy esik, mondtam, hogy 10 párig bárkinek kifizettem ezt. Itt is vállalom Nyíregyházán, testvéreim, mert csodálatos, hogy az Isten még a faleveleket, hát sokan tudják a testvérek közül, hogy még a hópelyheket is egyenként teremti meg az Isten. Hát volt egy amerikai fotós, ugye, akit azért fizettek, hogy ilyen nagy gyítós fényképezőgépével a hópelyheket fényképezte egy életen át. És amikor megnézték, minden hópehely hatszögletű volt, de két ugyanolyan mintát nem találtak. Hát ez is megrendít. Hát már dobálhatná ránk az Isten a havat, és én azért ugye a Tamások elég lassan jutnak, felszabadult és felhőtlen hitre le akartam ellenőrizni az Úristen. És nézegettem, de hát a hópelyhek nem egyenként hullanak, hanem a kis csomókba, ugye. És mire én azt bogozgattam, elolvadtak. De tavaly kint voltam a telkünként, és ilyen ritkás hószállingózás, és már megint érdekes, hogy ilyen vagyok, hogy átszalad a hideg rajtam, ha valami nagy dolog történik. Ugye 6 éves koromban megharapott egy kis blöki azóta, hogy kutya elvakkantja magát, már vízszintesek a szőrök lábam. Már úgy vagyok, hát így látszik, de ott vagyok kint a telken. És testvérei, egy hópehely ráhull a kezemre, és megszámolom 6 szögletű. Ugye, hát mennyiszor elmondtam én ezt. De milyen az, amikor átéli az ember, hogy Uram, a könyv majdnem kicsordult a szememből, pedig igazán sírni nem nagyon tudok, ez olyan jó, aki tud igazán. És annyiszor vágytam, hogy Uram, jó lenne, de hát hagyjuk meg, majd lehet, hogy öregszünk, akkor előjön ez is majd. Tovább, de értjük ezt, hogy Isten, ami fantáziát beletehetett az életbe, belerakta. És amikor a Biblia a valóságról beszél, a valóság két területét adja elénk, és most figyeljük a képet, az egyik, a teremtett mindenség, ami ott zöld körrel látható, nem a Föld csupán, hanem a teljes univerzum. 100 milliárdszor, 100 milliárdnyi, csillagrengeteg, minden. Az egyik ez, a másik, amit ilyen hálószerűen ábrázoltunk, hogy átjárja ezt is, de végtelen, az pedig Isten szellemi örökkévaló világa. Amelyiknek nem volt kezdete, nem lesz vége. A teremtett világnak volt kezdete, és egyszer vége lesz. És Isten az ő mérhetetlen szeretetével, az ő örökkévaló szellemi világából indítva anyagi világot teremtett. Túlcsordult a szeretete. Erről ennél többet nem nagyon tud mondani az ember. Csak megrendülünk bele, hogy ő meg lett volna nélkülünk is. És mégis az az öröme, hogy ő teremthetett, fenntarthat, és bölcsen igazgat mindeneket. Én ma már nem is a teremtésen rendülök meg a legjobban. Majdnem így mondom, hogy azt olyan könnyű volt Istennek megcsinálni. De az, hogy fenntart, lassan 7 milliárdan rongáljuk egymást és a kis földünket, és még mindig üzemel, még mindig itt lehetünk, még levegőt kapunk. Megteremtette Isten a feltételeket gálánsan, kora szeretettel úgy, hogy elámulunk, és csak azért nem folytatom tovább a példákat. Rengeteg van, mert ámulok Isten teremtett világán, mert a testvérek is nézik a spektrumot, vagy Attenborough, vagy hogy mondják a nevét, könyveit ismerik, vagy a többit, a természet csodáit, meg hányan itt vannak, akik biológusok, talán orvosok, ismerik. Hát aki az emberi test dolgaival foglalkozik, hát az megrendül bele, vagy a csillagvilággal. Lelkészek voltunk Mátraházán, a mi területünkön, onnan Budapestre oda szoktunk menni, lelkész konferenciára. És átmentünk Gajatetőre, akkor még Lovas Miklós ott volt, akiről üstökösöket neveztek el, de még nem ment nyugdíjba. És hát egy kicsit cukkoltuk, azt megmondom őszintén, hogy hát tudós úr, természettudós úr, hát hogy lehet, hogy mégis hisz az Istenben? Hát az, ugye, hát ha valaki azt mondja, lelkész urak, nem lehet sokáig büntetlenül szemlélni a csillagvilágot, hogy meg ne rendüljön az ember annak a rendnek a mérhetetlen csodájától. Értettük, amit elmondott. De egyet azért még engedjenek meg a testvérek, és akkor megyünk tovább. A gyerekekhez készültem ott nálunk a Fasorban, ott a Julianna iskola, református iskolánk ott van, és hát sokszor szolgálunk a gyerekek között Pesten. És az volt az igém, hogy eredj a hangyához terest, nézd meg az utait, és légy bölcs. Na mondom, hát oda küld a hangyához az úr. Hát akkor irány az internet, nem a hangyaboly. Fölmegyek az internetre, a hangya. Hát amit ott találtam, elámultam, csak egy. A sivatagi hangya. És akkor leírja, aki írja, hogy sokáig azon tanakodtak a tudósok, hogy a Szaharában a 65 fok, meg még több is a meleg, megégnek a bogarak, meg minden kijönnek nappal, vagy hosszabban kintartózkodnak. A sivatagi hangya kimerészkedik a lyukból, akár 200 méterre is elszlalomozik, és utána nyíl egyenesen vissza. Azt mondták, ezt hogy csinálj? Mert az, hogy a hangya kienged egy kis illatot magából, ha valaki meg akarja figyelni, az filccel jelöljön meg egy hangyát, és figyelje, hogy odafelé, meg visszafelé, ugyanazon az úton megy. Mert úgy találja meg a hazafelé vezető utat. Na de hát a sivatagba? Hogyan? És mi történik? És nem volt semmiféle nedvés egyéb. És rájöttek a tudósok, kijön a kis hangya. És beméri a fény polarizációját, tehát hogy a helye meg a nap állása hogy van. És menet közben még többször fölnéz, nehogy eltévedjen, hogy még mindig tartsa az irányt, mikor végre megvan a mi zsákmány, nyíl egyenesen visszamegy. Megrendíti, hogy Isten ennek a kis hangyának az agyába egy komputert helyezett el. Hol? Hogyan? És ez így megy. Na, de nem folytatjuk, mert valaki majd azt mondja, mint ezek a juliannások egyszer, amikor mondtam ezt a vércseppes dolgot. Fölugrott az egyik, tudtam, hogy nem bírják sokáig, mert ugye elsőtől negyedikig volt a csapat. Fölugrott az egyik, és azt mondja, hogy most környezetismereti órán vagyunk, vagy áhítatom. Mondom, ide figyelj! Bocsássátok meg, hogy szivattalak titeket, de Egyet tanuljatok meg, az környezet ismereti órán is áhítaton vagytok. És úgy figyeljétek, amiket hallotok, hogy áhítattal teljen meg a szívetek. Tehát odáig elhiszik a testvérek, én remélem, bár ezt is beígérem a Biblia fölmutatásával egy időben, mikor ez így indul, hogy itt most nem agymosás következik, tehát nem a lelkész lerohanja a hallgatókat, mintha erőszakkal itt most. Nem, mi együtt figyeljük, hogy mit mond ez a könyv. 1, 2, 3, 4 képről. Mit mond a könyv üzenete? És ahogy olvassuk utána, majd mindjárt leellenőrizzük, hogy amiket eddig mondtam, azok tényleg arról szólnak, ami itt van a Bibliában. De nagyon fontos megértenünk, hogy amikor Isten mindent megteremtett, már a pompás, ötletgazdag lakóhely megvolt, akkor megteremtette az embert, ráadásul úgy teremtette meg, hogy mind a két világba beépítette az életét. De nagyon fontos, végig a négy kép csak azért érdekes, mert az a piros szál végig vezet, amelyik az Istennel való kapcsolatot fejezi ki. Csak azért hoztam el is, mert szemléletesen érzékelni fogjuk lépésről lépésre. Tehát amikor az embert megteremtette, akkor beállította a teremtett világba, az érzék szervein át. Látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, egyensúlyérzékünk. Ezekkel a tapadó korongokkal kapcsolódunk ez a világhoz. Ha ezekből egy is már meginog, érezzük, hogy a kapcsolatunk bizonytalanabb. Ha pedig az egész, akkor megszakadt a kapcsolatunk, tulajdonképpen meghalt az ember ezzel a teremtett mindenséggel. De Isten adott egy érzékszervet az örökkévaló világgal is, és ez volt a hit. Egy antennát adott az embernek, mert az örökkévalót én nem ezzel a szememmel látom, ezzel a kezemmel fogom. Hát ezt a teremtett világot tudom én ezzel a karosszériámmal élni, amit erre a földi életre kaptunk. A mennyei életre ugye vannak földi testek, vannak lelki testek, fizikai, van pneumatikus, lelki test, stb. Erre kaptunk. De az örökkévaló világot egy más műszerrel lehet fogni. És ez a műszer, amit az emberbe helyezett az Isten, az elképzelése, indítása szerint, a hit. És azt mondta, hogy ember, erre vigyázz a legjobban. Mert ha elveszted, az egész bukik. Meghalsz. És itt nagyon fontos azt értenünk, hogy a Bibliában van szó a kisbetűs életről és a nagybetűs életről. A kisbetűs halálról és a nagybetűs halálról. A kisbetűs élet a foganással kezdődik, nem a születéssel, foganással. És a biológiai halálunkkal fejeződik be. A nagybetűs élet az Istennel való élő kapcsolat. Tehát az indulásnál nagybetűs élete volt az embernek. És azt mondta Isten, ha elszakadsz tőlem, meghalsz, mert az Istennel való élő kapcsolat a nagybetűs élet. Hát nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet nagybetűvel. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Biológiailag meghal. De a nagybetűs életnek nincs vége a biológiai halállal. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hát nem arra gondolt Jézus, hogy biológiailag nem hal meg, hanem ez a nagybetűs élet nem szakad meg. És Isten ilyen örök életre indította az embert. És a vele való élő kapcsolat volt a titka annak, hogy normális élete legyen itt a Földön. Ember, ha ezt fölborít, elszakadsz tőle, megteheted, mert szabadságot kaptál, mert akkor te is olyan lennél, mint a nap, a hold, a csillagok. Sokan kérdezték tőle, miért adott Isten szabadságot az embernek? Hát mondom, automatává tegye. Mint a Paprika Jancsit, hogy dicsőség, 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 kénytelen legyek ezt mondani. Azt szoktam kérdezni a pároktól, hogy ide figyeljenek. Ha valaki azt mondja a megismerkedésük előtt, ha törik, ha szakad, azt a nőt kell feleségül venni, akit most bemutatok, vagy ahhoz a férfihoz kell hozzámenni, gondolják, hogy összejönnek ezek a párok így? Ugye, hogy ahhoz az a szabadság kell, hogy minden külső kényszer nélkül én mondhassam ki, hogy ő az, és én hozzá szeretnék menni, őt szeretném elvenni. Ehhez az a szabadság kell. Kényszerből nem lehet szeretni. Isten sem kényszert akart az embernek. Szabadságot adott, de ezerszer elmondta, vagy legalábbis ezerrel elmondta, hogy szokták mondani. El ne szakadj, nehogy kilépj ebből. Tehát nem úgy volt, hogy bedobja Isten az embert, és figyelj, hogy elhibázza, nem hibázza. Szó sincs róla, lelkére beszél ember, csak ezt ne tedd. Fölborul az egész életed, rámegy. És úgy gondolta el Isten az ember életét, hogy ebből a mennyei forrásból kapjuk az eligazítást, kapjuk az üzemanyagot, és annak az erejével élünk itt. Normális életet. Anélkül nem tudjuk megoldani az életet. Akkora nagy dolog az, hogy ember, élhetsz. Akkora nagy kihívás, hogy ezt egyetlen ember se tudja. Eltéveszti, elrontja. Tehát mindnyájan azt mondjuk, hogy ja, ha én akkor azt tudom, akkor nem úgy csinálom. Ugye, hogy mindnyájunk életében megvannak azok a pontok. Hogy ne lehet. Hát nekem gyermekkoromban voltám hajam, sőt, szép, hullámos, olyan komoly. Jöttek egyszer a fasori testvérek, fóton voltak, ahol én fiatalon is lelkészkedtem, hogy 20 évig, és mondták, hogy aha, láttuk ám a fényképét, nagy tiszteletű úr. Mondom, ugye, és arra gondoltak, nem volt mindig ilyen amortizálódott a mi papunk. Nem ám bizony, szépen, na, gyerekkorba fociztunk, amikor csak tehettük. És izzadt, csapzott fejjel be, csüngök a vízcsapon, édesanyám belép. Fiam, állj meg, mutasd a homlokot. Na mondom, lebuktam. Tényleg, ülsz le oda. Majd ha szépen megszáradt a fejed, akkor ihatsz. Mert nekem olyan jól esett volna. De az édesanyám azt tudta a következő lépést, ami nem biztos, hogy azért leforrázta volna a tüdőmet ott az a víz, de volt már olyan a világtörténelemben. Értjük, hogy hát még a nagyobb döntéseinkben. Hát Isten nem úgy teremtett bennünket, úgy szoktam mondani, hogy mintha egy busz lennénk, hanem mint egy trolibusz. Felénk azok járnak ott a fasolt. Hát mert annak ott van ugye a busz szerkezete, és ott van az áramszedője. Anélkül ez csak egy szerkezet. Az ember is, az élő Istennel való kapcsolat nélkül tulajdonképpen megsúgom, nem is ember a Biblia szerint. Csak ezt azért nem mondjuk hangosan, mert megsértődnek az emberek. De a Biblia, amikor azt mondja, hogy ember, akkor egy ilyen magunkfajta lény plusz egy szellemi kapcsolat, örökké való kapcsolat az élő Istennel. Ez az ember. Enélkül egy lény, akiről a Prédikátor könyve azt mondja, hogy hát ugyanaz, mint az állat. De ne sértegessük az állatokat, mert amivé az ember lett, amikor mondtam egy predikációba, hogy Pál apostol öldökléstől lihegve, mint egy vatkan megy. A kijáratnál a kezet fogtunk, mondja nekem valaki, hogy lelkész úr, máskor legyen szíves és ne bántsa a vatkanokat, mert az ember csinál ilyet, hogy öldökléstől lihegve. A vatkan csak akkor, amikor az éjségét csillapítja, vagy egyéb, tehát nem ilyen áldázan. Mondtam, hogy bocsánat, ezt megtanultam. Tanulunk mi sokat a testvérek. No, tehát ott tartunk, lassan összefoglaljuk a lényeget, hogy Isten így adja elénk a Bibliában, hogy is, hogy fogta az Úristen az ember, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Testvéreim, két dolgunk van ezen a világon. Melyik ez a kettő? Művelni és őrizni, igaz? Semmi más, ebbe össze lehet foglalni mindent. Kiskerteddel mit kell csinálni, testvérem? Művelni és őrizni. Családoddal mit kell csinálni? Művelni és őrizni. A tehetségeddel mit kell csinálni? Művelni és őrizni. A földgolyóval mit kellene csinálni? Művelni és őrizni. És amikor 25-30 éve olvastam, hogy a megelőző 25 évben a föld erdői 40%-át kiirtotta az ember. Hol van itt a művelje, őrizni? Hol van itt ennek az egyensúlya? Panaszkodunk, hogy ránk szakad minden, fölborult az ökológiai egyensúly. Hát 10.000 négyzetkilométer lyuk van az ózonpajzson, de már ezt sem merem kimondani, mert az egyik konfirmandus azt mondta, hogy Tamás bácsi, hát nincs ott lyuk, csak össze van lapítva. Hát mondom, látod, a jó pap holtig tanul, és mégis bután hal meg. Azt már ti mondjátok hozzá, mondom, azt én nem szoktam, de... Hát mindig tanulunk, de akár lyuk van, akár összelapítva, hát csodálkozunk azon. Én azon csodálkozom, hogy még van levegő. Én azon csodálkozom, hogy még normálisan élhet egy ember a föld. Hát ez az Isten nagy csodája. Elhelyezte, művelje és őri. Csak ezt kellene megnézni a világvezetőknek, gazdaság is, a többi. De amikor a kiotói egyezményről volt szó, ugye talán sokan emlékeznek, évekkel ezelőtt próbálták a világ gazdag országai a megállapodást, hogy 1-2-3% a széndioxidból visszafogunk. Ki volt az első? Már nem akarom égetni az amerikaiakat. De az USA volt az első, azt az összes többi folytatta, hogy szó se le, regresszió van, visszaesés a gazdaságban, nem megy. És mit csináltak? Kis népektől megvettek 10%-okat, és papíron megvan, hogy ennyi százalékot teljesítettünk, közben pedig ugyanúgy pusztulunk, ahogy az előtt. Félelmetes. Művelje és őrizze. Nem kellene akkora tudományos, nagy magazinok és a többi, ki kellene nyitni a mennyei atya használati utasítását, és meg kellene nézni a második oldalon, hogy mit mond ő. Elhelyezte az embert az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze. Aztán folytatódik, ezt szeretjük, amit folytatódik. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Na, ez tetszik nekünk. Minden a tiéd, indulj, vedd birtokba, tessék. És itt jön, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És itt mondja ki Isten, nem a tudás fájáról, olvastam 5. tankönyvben, hogy a tudás fájától eltiltotta Isten az ember. Szó sincs róla. Hát már a megelőző részben az van, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, az égmadarait, a tengerhalait, a földön csúszó mászókat, és itt zárójelbe jegyzem meg, hogy nem olvasok, hogy a másik ember. Ott akkor még nem. Szükség megoldásokat később be kellett iktatnia Istennek, miután megbolondultunk, de eredetileg nincs. De az, hogy hajtsd uralmad alát, hogy hajtsam uralmam alá tenger halait, ha a szigonyt meg a bárkát nem fedezem föl. Hát hogy a csodál? Nem a tudás lehetod. Ezért nagyon fontos a Biblia minden szava. A jó és a rossz tudásának. Azt mondta Isten, ezt hagyd meg nekem. Hagyd meg nekem, mert elrontod. Én nem szólok bele mindenbe, csak figyelj rám. Őrizlek. A műhelyed legyen az enyém. Ez a lényeg, azt mondta ember. Van benned egy műhely, itt, ott, amott, nem tudom megmondani, de van, ahol eldőlnek a dolgaink. De azt mondta, hogy ez a, hadd legyek én a műhely főnök, mert addig jó dolgod van, addig védve vagy. Ha kilépsz ebből, összekuszálódik az egész, te is megromlasz, és megrontod a körülötted élőket is. És befejezem, hogy ezt a nagyszerű indulást, olyan sokan kimosolyogják, hogy jaj, nekünk ez a bagatel gyermekded mesék itt a teremtés történetben, hogy Isten fölakaszt egy lámpát, aztán egy másik lámpát, aztán gyurmázik a föld porából, akkor még az oldalbordát, hagyjuk ezeket a meséket, és megy tovább. Ahelyett, hogy megrendülne az ember, hogy ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, úgy beszél velünk a teremtés történet lapjai, hogy a 6 éves kisgyerek, ha már érdekli, megértheti. És a tudós professzor, ha van benne alázat, leolvashatja a kódokat. Hát értjük, mit jelentett, hogy a lámpát fölakasztja a nagyot, meg a kicsit. Hát olyan időkben, amikor a nap, a hold istenekként tűntek az ember szemébe a csillagoktól, határozta meg a sorsát és mindent. Azt mondja az Isten, ember, az csak eszköz. Az lámpa, meg segítség, amit én neked adtam, de én vagyok az édesatyád. Értjük, hogyha ki ezt megérti? Hát ma nem ugyanott tartunk, mint akkor. Milyen jegy alatt születtél? Hogy van? Mi van? A csillagok hogy van? Horoszkóp? Mit állít be? Ebből lesz a sorsom. Hát újra ugyanott van az ember. A nagy 21. századi okos ember megint így pitizik a csillagjegyeknek, testvére. Ha megismeri az édesatyját, akkor egyszer csak békessége lesz. Pedig úgy viszi el a mentő, ahogy engem másfél hónapja. Aztán úgy kiderítették, hogy tulajdonképpen semmi baj nincs, csak valahol a fejemmel sincs, a szívemmel sincs, de a kettő között baj van. Mert az a reflex az, hát mondom, én már így mozogtam egész életemben, biztos, hogy túl leng vagy. Mindegy, most nem az én betegségem a kérdés, de értjük, hogy úgy, hogy csendesedjünk csak meg, és imádjuk, ami mennyei atyánkat, mert ezt még hallgatni is gyönyörűség, testvérem, hát még elmondani, hogy Isten mit képzelt el ide, erre a mi földünkre. És akinek van bátorsága, de akinek nincs, az is jöjjön el holnap, és hívjon el másokat is. Ha valaki eddig nem hallotta, majd elmondjuk neki, de ami holnap jön, ami az egész életlüktetés ma. 3 rúgón mozog az egész emberiség. És ott van, mint van, 3. oldalon. Majd meglátjuk. Most csöndesedjünk el imádságra. Dicsőség neked, szerető mennyei atyánk! Hihetetlen a te hatalmad is. Még nagyobb a szereteted. Mit leülhetünk? Kinyithatjuk a Bibliát, és már az első oldalakon tele van az üzeneteddel, az életünkkel, ahogy te ezt elképzelted, és amiből most is itt-ott fölragyog mint az összetört cserép edény egy-egy darabjaiban a remek mű. Áldj meg bennünket, hogy ma este mindnyájan meg tudjuk köszönni neked az életet, és meg tudjuk köszönni, hogy te még mindig tartod fölöttünk az eget, és meg tudjuk köszönni, hogy elmondod nekünk a gondolatodat, és elmondod nekünk, hogy mit cselekedtél értünk. Áld meg most még mindnyájunk életét, hogy tudjunk figyelni a bizonyságtételre is. Maradj velünk a holnapi napon, a te kegyelmeddel is. Készítsd meg az evangelizáció következő lépcsőit is. Amen. Mondjuk közösen, ami Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Még élek egy közösen egy éleket. Mi drága nekünk ez a jó hír, kezdhető énekünkkel, és énekünkkel énekléssel utána majd Pásztor István testvérünk fog rövid bizonyságot tenni arról, hogy Isten őt hogy adatta meg, és olyan tapasztalta meg azt, hogy Isten ő róla is gondoskodik, és hogy szereti. Tehát énekeljük el a mi drága, ez a jó hír, kezdető énekünket is utána.
nem ismerem még mindig ezt a hatalmas Isten, pedig tudatkozom róla nap mint nap, és 3,5 éves csecsemő vagyok, és nap mint nap kell, hogy tápláljam magam Isten igényével, hogy magamba szívjam azt a tudást, amelyet azt hiszem, hogy az örök élet is kérdés, hiszen a Biblia nem tudja bezárni ezt a mindenható Isten, csak meg tudja nekünk mutatni. Drága testvéreim, bizonságot szeretnék neked tenni arról, hogy mit mutatott meg nekem Isten, hogyan volt az életemben, hogyan változtatta azt meg, mennyire gyökeres fordulatot hozott az életemben, és milyen örülök, mennyire örülök, hogy ennyire kegyes volt, és rám figyel, észrevett abban a porban, abban a mocsokban, abban a szemében, abban a bűnben, amiben éltem, és viragadott önna magához ölel. Világ életemben nagyon szerettem, hogyha címeket tudok elérni, hogyha fel tudok mutatni valami teljesítményt az iskolában, és erre törekedtem, hogy jó jegyeim legyenek. Majd a versenysportban is arra törekedtem, hogy felnézzenek rám, hogy címem legyen. Mindaz, amit elértem az életemben, úgy érzem, hogy eltöltül ahhoz képest, amit Istennel való kapcsolatban sikerült elérni. Az a cím, hogy én Isten gyermeke lehetek, ez minden korábbi címemet a sugallja. És egyértékenyülök, ha arra gondolok, hogy Isten mennyire szeret engem. És hiszem, hogy nem vagyok egyedül, mert nagyon sok ember mondhatja ezt magával. És hogy miért gondolom azt, hogy nagyon szeret engem, az életem 46 éven keresztül arról szólt, hogy próbáltam ezeket a címeket hajszolni, és természetesen azért, hogy én ezt elérjem, nagyon sokat kellett tenni, nagyon sok pénzre volt szükségem, és úgy gondoltam, hogy a pénz birtoklása majd megoldja az én problémáimat, az életemre gyógyír. Nagyon szerettem az ajándékokat, és kiskoromban is mindig örültem, hogyha kaptam egy ajándékot. Aztán, amikor felnőtt lettem, arra törekedtem, hogy magamat ajándékozzam meg. És persze azért annyira nem voltam kukor a családomnak is tartogattam belőle, de alapvetően arra szólt, hogy célok halmazát megvalósítani, de legfőképpen önmagamat. Hogy ott álljak a magam által kialakított talapzaton, és felnézhessek magamra, és felnézhessek rám a környezetem. Óriási tévutat jártam benne, rájöttem, hogy minden, amit elértem, az ideig óráig jó volt, boldogított, aztán újabb tér kellett, újabb örömök kellettek, és ezeket újra kellett gyártani, és rájöttem, hogy hiába megyek magasabbra, nem vagyok boldogabb. Nem lesz végességem, mert valami hiányzott. Úgy gondoltam, hogy majd én vállalkozó leszek, és majd én megváltom a világot, gazdag leszek, utazok, autóm lesz, házam lesz, minden megengedhetek magamnak. Mindig azt hiszem, hogy a környezetem mit csinál. Ha neki volt egy autója a szomszédnak, nekem is kellett. Ha légkondicionálva a szomszéd, nekem is kellett. Nekem is kellett. Nekem is, nekem is, nekem is. Hát kiről szólt az életem? Önmagamtól. Hogy megvalósítsak valamit, amit magam sem tudtam, csak valahogy úgy gondoltam, hogy ez a boldogság, ha mindent megadok magamnak. Most már óriási különbség van az életemben, minőségi változás, hiszen mindezek a dolgok, amelyek úgy ragaszkodtam, fogtam, kapaszkodtam beléjük, Isten egy két gondolatra kivett a kérdőből. Nem ez a lényeg. Nem a világi dolgok, nem a földi dolgok a fontosak kellenek, de van egy sokkal fontosabb. Az a csatorna, amelyet én nem ismertem, mert úgy gondoltam, hogy fölöttem már nem nagyon van senki. Bár Isten hitem volt, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan úgy vagyunk az Istennel, hogy a magunk lelki világához kitalálunk egy Isten, és Isten szólva sorba hajtjuk. Ha szükségünk van rá, ám gyere, old meg, és ki volt megoldotta, vagy nem oldotta meg, ennek megfelelően minősítjük. Hát nagyon sokszor én úgymond negatív értelemben gondoltam Isten, és nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy miért engedi meg az életemnek bizonyos helyzetét. Gyakorlatilag lehúztam a mindenható Istent, akiről ma szó volt, magam mellé ültettem egy kis sámira, és számot értem. És elszorul a szívem, hogy én ilyet tettem, és nagyon sokszor hallom, hogy embertársai ugyanezt teszik ezzel a hatalmas, mindenható Istennel, aki nagyon szeretett. életemnek a pénz lett egy nagy csapdája. Az önmagvalósítási folyamatban próbáltam agykontrollal, próbáltam mindenféle távol-keleti vallással, szuggesztióval, aztán átmentem nagyon óvatosan és nagyon-nagyon észrevétlenül, legalábbis én nem vettem észre a mágiába. Abba a mágiába, amely aztán az életemet nagyon mélyre húzta, amikor is már nem is a magamra figyeltem, hanem arra figyeltem, hogy a Jósnő mit olvas ki a kártyából. Hogy a Jósnő az ingától mozdulatlan. Ellen nyitott a tudatom még testvére, hogy azokat a kártyákat, azt az ingát. Milyen hatalom voltak. Emberektől vártam tanácsot, emberekre figyeltem, és aztán rájöttem, hogy mindez egy óriási szentélyvesztés. Mert a vállalkozásomban hoztam egy nagyon rossz döntést, és annyira akartam a pénzt, és annyira meg akartam valósítani az álmaimat, hogy ezért teljesen vakon bíztam a pénznek az erejében, a mögött álló hatalomnak, és a rossz döntés következtében vállalnom kellett a felelősséget, és ezelőtt 4 évvel itt Nyíregyházán előzetes letartóztatásra kerültem. A nyomorú vállalkozó, aki szárnyalat és sokat dolgozott, sokat tett, egyik pillanatban a másikba egy 8 négyzetméteres zárkában találja magát, 4 társával, és elgondolkodom, hogy miből is szól az életem. Hát hogy kerülhetem ide? Hogy jutottam ide? Mit tettem? Szörnyű érzés volt arra gondolni, hogy mindaz, amit filmben láttam, az belülről magam megéltem. 2 cigányt kaptak mellé, bevallom nektek, akik egy gyűlöltem. Gyűlöltem azért, mert olyanok, amilyenek. Nem foglalkoztam velük. Most már tudom, hogy Isten mennyire szeretett engem. Mert már rajtok kérdezni, és most már tudom azt is, hogy Jézus Krisztus velem együtt lépett be abba az intézménybe. Azért, hogy ne legyek egyedül. Isten, most már tudom, testvérek, hogy állandóan ott volt, és állandóan keresett. Most már tudom, hogy ez a mindenható Isten zokogat, hogy Pásztor István, meg akarlak menteni. A rossz úton megy az életed. Hová mész? Hová fogsz jutni? És én nem hallgattam rá. Én mentem a saját fejem után. Az én életem trónján én töppeszkedtem, mögöttem az ördög, aki súgta, hogy a kis farázmaság jó tenni neked, hallottam rá. Megtartom a feleségémet, hűtlen lettem hozzá. Egy kis hazugság sem ártana, és nem ártana egy kis fény sem. És súgott, és így hányatán is. Észre sem vettem, hogy ki a tanácsadom, hogy kivel konzultálok. És a végeredmény, az életem egy óriási csúszárnát, egy nagy gödörbe, a börtönbe vezetett. Hát erről kell, hogy szóljon egy élet. Aztán megértettem, hogy Isten nem tudott mit csinálni, hogy megállítson egy ilyen helyzetet adott az életemben. És hány életről hallott testvérek, hogy megállj kell, hogy Isten parancsoljon, mert különben még rosszabb helyzet jön. Hogy egy szörnyű betegség vagy érzelséggel egy koporsó mellé kell, hogy állítson valakit, amely harangozik, amely korompor, hogy rossz úton jársz. Nekem a börtön volt a korom, rossz úton van az életem. Én szerkesztettem, én magam jutottam oda. De hogy ez az Isten, akivel ma szó volt, mennyire szeret minket és mennyire szeretett, ott volt velem, most már tudom, hogy ott volt velem. És ő mindig küldi a mentővet. Megtapasztaltam, hogy valahányszor nyomorúságra kerül az életem, Isten ott van és ad segítséget. Küldött 2 csodálatos ember, akik börtönmissziósként behozták az evangéliumot a börtönbe, és beszéltek a keresztről, beszéltek a bűnről, és beszéltek arról, hogy le lehet tenni ezt a bűnt, és van ebből szabadulás, egyszerűen békékkel kötnök Istennel. Akire akkor nagyon haragudtam. Hogy engedheti meg Isten, hogy én börtönbe kerüljek? Hogy tehető ilyen? Hát én aztán rájöttem, hogy ügyvédem volt. Az ügyvéd akkor képviselt engem, ha megbíztam. Hadtam neki írásos megbízást. Rájöttem, miért várom én Istentől, hogy belenyűjön az életembe, mikor nem adtam neki megbízást. Hogy várhatom el tőle? És nagyon sokan ezt tesszük. Számon kérjük Isten, mikor meg megsebb visszük. Besengedjük az otthonunkba, és megkritizáljuk. Most ez a két csodálatos ember behozta az evangéliumot nem csak nekem, hanem a társaimnak is, és testvérek, fél év után felragyogott valami csodálatos dolog, felragyogott az evangélium, ha van a 8 négyzetméterben, a hasrácson, a falakon keresztül, a sivárságon keresztül bejött Isten kegyelme, és megragadta a szívemet. És olyan nagy örömmel számomra, hogy engedtem annak az igének, amely megragadta a szívemet, a Jelenések könyvében Jézus Krisztus ezt mondja, 3:20-ban, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele a csodába, és ő én velem. Megértettem, hogy Jézus Krisztus 46 éven keresztül zörgetett az én szívem ajtaját. De hozzá kell tenni, hogy zörgetett, nem dühörgött. Aki dühörgött, az az ördög volt, hogy elérje azt, amit akart vele, és sikerült is neki. És az a csendes zörgetés, az eljutott a szívemig, és megnyitottam a szívem ajtaját, és megvártam, amikor a társaim elalszanak, kinéztem a szemeletes ágyon ablakából, és láttam a busz megállót forgatagát, és némán elkezdtem imádkozni testvérek, és 20 percen keresztül zokogtam, és jött a bűn belőlem, mindaz a szörnyűség, amit elkövettem a szeretteimmel és az embertársaimmal az életem során. És egyszerűen túlra hasonlatot mondok, de mint a részeg emberben, amikor kijön minden belőlem, így jött ki a bűn. 20 percen keresztül némán zokogtam, és amikor az abba maradt, egy óriási változás történt, mert megkönnyebbültem. Kijött belőlem az, ami nyomasztott, ami nem hagyott szabadulni, ami oda juttatott, a bűnök halmazott, és tudni kell, hogy a bűn bűnszívó. Egy hatóságból lett, kettő, majd 10, nem tudom, hogy a hatányozó, de szörnyen. Isten ne engedte ám, hogy én azonnal szabaduljak, mert Istennek célja volt velem, meg akart formálni. Gondoltam, hogy majd most már én jó vagyok, kis naivan, és akkor mehetek haza, de hát nem így van. Most már tudom, hogy Isten forgatókönyvet készített arra, és hogy na mi lesz velem, és még két évig képzett 8,5 lépett minden. És lehántotta valamit a kukoricasőről, apránként, egyenként, a felesleges dolgot. Még végül a kukorica úgy csupaszon, és a maga tiszta valóságában ott nem áll. Nagyon sok követésen mentem keresztül, de most már tudom, hogy szükségem volt rá. Szükségem volt rá, hogy a konok, az iri, a fukar, a gonosz, a hadnesoroljam a jelzőinek, ezek a jelzők eltűnjenek. Odaforjuljak az emberekhez, akár a cigányokhoz is, és azt, amit én kaptam, azt az örömet, azt a kegyelmet meg tudjam osztani velük. Végig Isten arra készített fel, és most már tudom, hogy a hit tortáját megosztom másokkal is. Hogy ne legyek utal, hanem ha kijövök, ha szabadulok, akkor mondjam el a szeretteimnek, mondjam el a családomnak és a környezetemnek, hogy Isten szeret. Isten nagyon szeret engem, tudom, a fiát adta. És olyan jó, hogy ezt milyen a szívembe írta. És őt szeretem a legjobban. És utána jövök látni. Testvérek, olyan mély hála volt bennem Jézus Krisztus szabadítása iránt, hogy soha nem írtam verseket, elkezdtem hálámat versekre önteni. Szabadulásomkor 835-nél álltam meg, és mind Jézus Krisztusról szól, hogy ő milyen kegyelmes volt velem, és mennyire szeret. Én hiszem, hogy nem vagyok egyedül ezzel a szeretettel, és hiszem, hogy a jelenlévőket is mindenkit szeret. Amikor kiszabadultam másfél évvel ezelőtt, gyakorlatilag mindenemet elveszítettem, a ruháim kívül nem maradt meg semmi, de Jézus Krisztussal jöttem ki a falak közül. Egy más ember jött ki, egy újjászületett ember jött ki, mert hiszem, hogy ez a bébiépített számomra egy szülőotthon volt. Egy új pásztor is már jött. És örülök neki, hogy ezt más is meglátta, bár nem mondom, hogy tökéletes vagyok, sőt, annyiszor csetlek voltok, olyan sok hibát vétek. A lányom a legnagyobb tükör, mikor mondja, de apa egy kívül ember ilyet nem csinál, és igaza van. Ő látja, más is látja, de hát tanuljuk, ez egy folyamat, én még 3 és 4 éves vagyok itt. És nagyon örülök, hogy tanulhatom, van még tanulni bőven. De legfőképpen Isten arra indított, hogy azt, amit kaptam, azt adjam tovább, hogy mindenki számára van egy kegyelem, van a bűnöknek bocsánata, és van örök élet. És ezt el kell mondani. Én amikor gyerekként kaptam egy ajándékot, mindig mondtam, hogy apa néz, anya néz, mit kaptam. Hát most azt mondom, hogy testvérek, jelenlévők, nézzétek, mit kaptam. Jézus Krisztusom van, kegyelmem van, örök életem van. Egy kincset kaptam, és a minden kivett a kezemből azt a sok katatot, amit gyűjtögettem 46 éve keresztül, és a kezembe tett egy gyémántot. Hát ezt szorongatom, ezt szeretném veletek megosztani, neked is lehet gyémántot. Lehet, hogy nem tudod még, hogy ez mi, de higgyél igénynek, higgyél ennek a csodálatos könyvnek, ebből táplálkoztam és táplálkozom a mai napot. Szeretnék veletek megosztani még egy nagyon aktuális dolgot. A mai nap tudtam meg, hogy a Debrecen ítélőtábla ítéletet hozott az ügyemben, és vissza kell mennem még több mint 1 évre. Mikor erre a bizonságtételre gondoltam, egyből eszembe jutott, hogy Uram, mit akarsz ezzel? És az ördög egyből jött. Na hát, ez a te Isten. Hát vissza kell menni, hát így szeretnék ezek Isten? Hát nem kívél meg ezekről a helyzetekről? Hát miért nem tudta megváltoztatni ezt az életet? Hát annyi mindent adott már, mint a kint van. Adott egy hívő feleséget, adott munkát, adott egy otthon, és ráadásul édesanyára szívbeteg, nem halt bele, ami a fia börtönben volt, hanem itt lejött. A 91 éves anya már nem halt meg még, itt lejött. Fiat, nem fordult el tőle, hitreg volt. Súgta felé, és akkor semmi másban nem tudtam kapaszkodni testvére, ebből a csodálatos könyvben lévő egy igére, amelyet az én drága lelki szüleitől kaptam a római levélből, egy kis kerámia táblát ott dolgozott az én ágyam mellett, amely Evangéla, aki Isten szereti, azon minden javokra szolgál. Az ördög el akart támadni benni Istentől, Jézus Krisztustól, aki meghalt értem, és megtámadta a hitemet. Azt akart, hogy lázadjak fel ellene, de aztán jött az ige, és segítséget adott. Hol van testvérek egy év, ahhoz képest, hogy örök életem van? Én nem a 70-80 évben gondolkozom, amit itt megélünk egy földön, hanem én már arra készülök, hogy lesz folytatás. A halál után nem pont van, hanem 2 pont. És itt kell döntenünk a földi életünkben. Itt kell meghozni a végrendeletet, hogy Isten irányába, vagy az ördög irányába öt változaton legyünk. Ezt a döntést meghoztam, és tudom, hogy életem legbölcsebb és legcsodálatosabb döntése volt. És ez az alkalom arról szól, hogy döntés helyzetben hozza, akik itt vannak. Hogy legyen világosság, legyen fény, ahogy a kereszt felragyogott nekem a 8,5 négyzetméteren, és aztán dicsőség Istennek felragyogott mások is, mert Isten nagyon szeret minket. És Isten meg akar minket menteni. Sokszor nem tudjuk, hogy miért, de higgyük el, aki most itt van, lehet, hogy rajtad keresztül akarja Isten hazavinni az otthonodba az evangéliumot. Azt akarja, hogy megmeneküljön a család. Hát annyira rossz dolog ez. Ennyire kell ellenkeznünk. Ennyire nem akarjuk. Ennyire nem akarjuk befogadni, hogy valaki feltétel nélkül szeret. Hogy ez a mindenható Isten az én mennyei édesapám. Engem nagyon szeret. És azt akarja, hogy beletöltsön az örökké valóságot. Ez a csodálatos teremtő, szavával teremtő és szavával megtartó Isten azt akarja, hogy mindjárt ott legyünk, a gyermekeink, minden családtagunk. Olyan rossz dolog ez Istentől, hogy ő ilyet akar, hogy jót akar. Hogy mindenki, aki itt van, elmondhatja, hogy van egy mennyei édes Lehet, hogy te is elveszítetted az édesapádat, mint én. Nem volt gyermekként igazán kapcsolat vele. És arra törekszem, hogy a gyermekeimnek végre legyen kapcsolat. És az én mennyei atyámhoz mehetek, és kérhetek bölcsességet, olyan bölcsességet, amelyet én magam nem tudok előállítani. De ő ezen a csatornán segít. És segít feldolgozni minden tervet. Azt mondta, Uram, ha vissza kell mennem, megyek, mert te küldesz. És a tegezetből találhatóan elfogadom. És le tudtunk érdelni hárman, és ma délelőtt a fiú után hálát tudtunk adni Istennek, hogy Uram, ha ezt akarod, legyen meg a drágatartó. És tudom, hogy mit miért tettél az életedben, mint egy filmet megmutattál a 46 évemet, lejátszottad, és tudom, hogy miért kellett bemennem, miért kellett addig maradnom, miért kellett mindent elveszítenem, hogy kapjam, hogy átvehessem, hogy megüresedjek, átvehessem, hogy akarjam a kegyelmet. Én hiszem, hogy nem kell mindenkinek ezt az életutat járni, hogy valami tragédia legyen az életében. Csak meg kell hallani Isten hívó szavát, meg kell hallani, hogy zörget Jézus Krisztus a teszünkben is. Testvérek, végezetül szeretnék felolvasni nektek egy verset, amely drága lelki édesapám, Rakovics Béla egy kiválasztott verse volt, amelyet úgy szeretett hallani, és mindig azt láttam, amikor a börtönben ünnepnapokon, vagy bármilyen alkalomból jött és ide is adta, és nem foglalkozott azzal, hogy ünnep van, mert az evangélium, a szolgálat sokkal fontosabb volt. És mikor Jézus Krisztusról beszél, elcsiklotta a hangja, és könnyezett. Hát így indultam én meg. Nagyon jó volt a minta, és nagyon hiteles volt az a minta. A vers címe, mert úgy szerette. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy feláldozta a legszebb világot. Ki szétszírmai érted is hullatta, míg Herodes az éjszakát mulatta. Örültek, hogy a zsidók új királya nem lehet többé tettei királya. A nagy mesiásból hamar fogoly lett, amit ők tettek, az igazi bűntet. Megalázták, megkötözték kezeit, közben árusan figyelték szemeit, a fejére tőzs koronát vettek, ruháján a zsidók sokat nevettek. Korvácsütésekről a háta sajlott, de a bűn előtt fejet mégsem hajtott. Szívére zárta az ellenségeit, s a keresztre vitte a világ bűnét. Szenvedései nem voltak hiába, csoda történt a hitetlen világban. Isten